A nyár azonban, akármilyen nehéz volt ez a két hét, nem állt meg. Mert nehéz volt, főleg az első 8 nap elsősorban derék tutajosunknak, aztán István bácsinak, Bütyöknek, Nancsi néninek és a doktornak is, mert bizony voltak pillanatok, amikor Gyula majdnem eltutajozott azokra az ismeretlen vizekre, ahonnét nem jött még tutaj vissza. De ott volt a doktor, aki ismételten leszállította Gyula Lajost erről a bizonytalan járműről. Végül a 9. napon tutajosunk nagyot sóhajtott, nagyot aludt, s utána láztalanul nyitotta ki szemét. Ennél a nevezetes pillanatnál véletlenül jelen volt István bácsi is. A doktor pedig a délutáni vizsgálattal végezve összepakolta holmiát kis táskájába, és olyat fújt, mint egy győztes birkózó az utolsó menet után. Hű, mondta. Nagyon féltettem. A malacot. A nyár azonban ezt is tudomásul vette, látszólag közömbösen. Friss reggeli levegőt hozott a szobába és Gyula tüdejébe, de nem állt meg, és úgy határozott, hogy tutajosunkat mégis átadja az ősznek, további nyaraknak, általában az élet idejének. Bütyök hol van? Nézett körül Gyula.
Bütyök dolgozik, és nem lopja a napot, mint egyesek,
mondta István bácsi, ám bár igen boldogan mondta, mert pótatyai mi voltában annyit aggódott pótgyerekéért, mint 3 valóságos atya. Az igazság azonban az, hogy Bütyök valóban dolgozott. Miután Nancsi néni csodakenőcsei helyre simították göröngyös kobakját, s a ház körül témfergett, István bácsi azt mondta neki.
Nem jössz velem, Béla?
Szívesen. Bütyök felkapaszkodott a kocsira, és nem csak jól érezte magát, de izgalmas érdeklődéssel látta a nagy gazdaság bonyolult és mégis rohanó életét.
Látod, Bütyök, könnyű a mérnöknek, mert a mérnök valóságos számokkal dolgozik. Könnyű az építésznek, mert amit kitervez, az úgy is van. Könnyű a cipésznek, a szabónak, mert adva van az anyag, és az nem változik meg. De nehéz a gazdának, mert jön egy jég, egy fagy, egy felhőszakadás, egy járvány, egy ostoba rendelet, egy rovarinvázió, szárasság, és még 1000 ismeretlen nyavaja, ami napról napra változtatja a munkát, a beosztást, a földek állapotát, a gépek használatát, a vetés rendjét, az aratás idejét, mindent. Ma kiadok egy rendeletet, és holnap már felborul minden, mert éjjel leszakadt az eső. Jövő héten át akarok adni 100 hízott tökröt, beüt egy száj és körönfájás, leromlik a jószág, kezdhetem előről az egészet. Szóval, itt néha úgy látszik, hogy nem is mi gazdálkodunk, hanem az idő és a véletlen. És mégis nekünk kell gazdálkodnunk, és nem az időnek és véletlennek. Na mi az?
Álltak meg az egyik cséplőgép mellett.
Hol az ellenőr?
Rosszul lett megint, jelentette a gépész. Bent fekszik a bódéban, a gyomrával vesződik. Én mázsálok.
István bácsi bement a kerekes bódéba, s amikor kijött, dühösen vakarta a nyakát.
Ültessék fel a legközelebbi kocsira, és egyenest a doktorhoz.
És a mázsa? Kérdezte a gépész. Mázsáljak én tovább? Úgy értem, amíg lesz valaki.
Nem lehet. Erre szigorú rendelkezés van.
Ki jöhetne a tanító kisasszony?
Ki hát, ha itthon lenne.
Harangozó Laci?
Felvételi vizsgára készül az egyetemre.
Hát akkor...
És a gépész széttárta karját jelezve, hogy kifogyott a tanácsokból, István bácsi pedig levette kalapját, belenézett, mintha ott cséplési ellenőrök tartózkodnának, aztán az égre nézett, végül Bütyökre nézett, és gyilkosan dühös tekintete megszelidült.
Tudsz-e számolni, Béla?
Persze, mondta Bütyök, és elpirult, mert kengyelre gondolt, ezt a kérdést tapintatlannak érezte.
És elvállalnád a mázsálást, amíg ez a szegény Lajcsi rendbe jön? Persze rendes fizetésért.
Nem mázsáltam még, idegenkedett Bütyök.
Hát, ha nem vagy hülye, 3 perc alatt úgy mázsálsz, de úgy mázsálsz.
Na gyere!
És ha nem is 3 perc múlva, de 1/4 óra alatt Bütyök úgy mázsált, de úgy mázsált.
Csoda talentum vagy, Béla! Az ebédet majd kiküldöm, és az utolsó maghordó kocsival hazajössz.
Bütyök tehát ott maradt a mázsa mellett, amíg a gépész a kocsihoz kísérte főnökét.
Vigyázzon a gyerekre, Lehőc bácsi, az öcsémnek a barátja, kitűnő tanuló, színjeles volt végig.
És István bácsi csak egy jelentős mozdulattal fejezte be Bütyökről alkotott kitűnő véleményét. Nem kell talán mondanunk, hogy a dicséretben túlméretezett fantázia rejlett, és egyben az a tény, hogy a vastag gazdás szívesen adományozta a jeleseket, amelyekkel ő éppen olyan ritkán találkozott annak idején, mint Bütyök a jelenben.
A géphez ne engedje a fiút, nehogy babráljon valamit, aztán meglegyen a baj.
Természetesen, parolázott a nyurga öreg gépész, és mi sem természetesebb, mint hogy másnap már Bütyök indította és állította meg a gőzgépet, sípolt a megálláskor, mert egy valóságos, első osztályú gyorsvonati mozdonyvezető árvájának ezt megtiltani egyáltalán nem lehetett. Ekkor azonban már a nyurga gépész János bácsi megszólításra hallgatott, míg Pondorai kartárs közvetlenül Béluskámnak szólítatott. Lehőc egyébként elég száraz, 60 körüli gyermektelen egyén volt, aki szívesen apáskodott egy néhai kolléga árvája felett, pláne amikor észrevette, hogy Bütyök teljesen otthonos a dugattyúk, atmoszférák, tengelyek és fogaskerekek világában. Csuda feje van, mondta a gépész a gazdának, aki átjött a szomszéd majorból. Nem hiába volt színjeles. Ennek természetesen percek alatt híre ment, s amikor a vízhordó lányka ellenőr úrnak titulálta Bütyököt, a jelesi fiú meleg bizsergést érzett a szíve körül, és másnap hajnalban feltette méregzöld gazdászkalapját. De a nyár még ennek dacára sem állt meg. A traktorok már a tarlókat buktatták, a nyárfás utak felett vércsefiak rikoltoztak, az iringó virágja megfakult, az asztagok helyett szalmakazlak nőttek, és Bütyök egy napon három szál őszi rózsát talált ételhordó kosarában, a vízhordó lányka pedig a következő napon egy doboz cukorkát talált ugyanazon kosárban. Bütyök ezek után nyakkendőt kötött, míg Szanyadi Kati felvette piros rékliét, dacára a beígért anyai pofonoknak. Ezek valóságok. De az is valóság, hogy István bácsi most először hibát talált az ifjú számadásában, amitől vastag ráncok képződtek homlokán, jelezve, hogy erősen gondolkodik. Látva azonban Bütyök nyakkendőjét és Katica ünnepi rékliét, magában azt mondta, no, és a hibát szó nélkül kiigazította. Erről azonban nem tudott más senki, még Tutajos sem, aki lázban és félön kívületben birkózott valami rémmel, mely hol elment, hol meg újra visszajött, aszerint, hogy reggel volt vagy este, erősödött az injekció hatása vagy gyengült. Nancsi néni minden idejét a beteg mellett töltötte, aki csak a hűvös borogatásokról tudta, hogy ott van, és Bütyök hiányát alig vette észre. A doktor naponként kétszer is megnézte Gyulát, és többször figyelmeztette Nancsi nénit, hogy a malac sültet ropogósan szereti. Gyula, te hogyan szereted? Tutajos keserűen mosolygott.
Ülve és borogatás nélkül.
Remek, örvendezett a doktor. Szellemi képességeid meglepően regenerálódnak. Ezt azonban Gyula már csak hallotta, de nem foglalkozott a gondolattal, mert távoli lett minden és mindenki abban a félájult elesettségben, ami többször elővette. Amikor azonban azon a 9. napon értelmesen, egészségesen és felszabadult boldogsággal kinyitotta a szemét, első gondolata barátja volt, aki dolgozik és nem lopja a napot, mint egyesek. Azt már nem is kérdezte, hogy Bütyök miként jutott felelősségteljes állásához, s ahhoz az emelkedetten boldog, de felettébb zűrzavaros lelkiállapothoz, aminek köznyelven az első szerelem a neve. De Tutajos nem is tudhatott részletesebben barátja dolgairól, mert eddig a betegségen kívül nem is érdekelte semmi. Most azonban nagyon hiányzott Bütyök, és este, amikor megérkezett, a betegségtől elgyöngülten és kissé szentimentálisan azt mondta.
Te már nem is törődsz velem.
Bütyök azonnal megsértődött, mert a szerelem őt is érzékenyítette. Haza is mehetek, ha ilyeneket mondasz.
Bütyök!
Mert ez nagy igazságtalanság. Hogyan törődtem volna veled, amikor beszélni sem tudtál? De a doktor meg is tiltotta.
Ne haragudj, Bütyök, de olyan gyenge vagyok, és talán meg sem gyógyulok.
Tutajos nem beszélt tovább, mert elsírta volna magát. Arca eltorzult, és váratlanul két kövér könycsepp szaladt szája szegletébe.
Gyula!
Rémült meg Bütyök, és szíve egyszerre tele lett barátja szeretetével.
Gyula, igazán,
és nem tudott mást mondani. Odaült a beteg ágyára, kezébe vette a kezét. Ha te nem gyógyulsz meg, én öngyilkos leszek. Ezt már meg is mondtam Katicának.
Kinek?
Bütyök akkorát sóhajtott, mint amikor a kazánból a gőzt kieresztik.
Menyasszonyomnak.
A vallomás után Pondorai Béla lehajtotta a fejét, és talán könnyezett is, ha a távoli esküvőre gondolt, de Tutajos ezt nem láthatta, mert egyszerre megfeledkezett saját közeli elmúlásáról.
Bütyök!
Kiáltott.
Hogy érted ezt?
Sehogy, suttogta a szerelmes ifjú.
Sehogy, Tutajos. Én magam sem hittem volna, aztán most itt van.
Ki az a nő?
Kérlek, Tutajoskám, ne beszélj úgy róla, hogy az a nő.
Szanyadi Katalina neve, és ott dolgozik a gép mellett, mint vízhordó, de az ebédemet is ő hordja, és kék szeme van. Gyula erre már felült, és egyelőre ellentétes érzelmeivel birkózott. A kitörni készülő nevetéssel és a kíváncsisággal. Látva azonban barátja komolyságát, az együttérzés kerekedett felül.
Hát mondd el!
És Bütyök elmondta. Elég zavarosan mondta el, és Tutajos csak azt nem értette, miért kell ezen szomorkodni. Megcsókoltad?
Hogy képzeled?
Azonnal kiábrándulna.
Hát, ha szeret.
Imád!
Te jó Isten, ezt nem értem.
Én sem.
Ült a két gyerek a lámba világos estében, és nem értették a szerelmet, és nem gondolhattak arra, hogy azt az édesen tövises lelkiállapotot tulajdonképpen senki nem érti. Aki szerelmes, azért, mert szerelmes, aki pedig nem szerelmes, azért, mert nem szerelmes. De a nyár még ezen emésztő érzések között sem állt meg, pedig késő este lett közben. Késő nyári, csendes, tündöklő este, amikor a tejút már az ősz felé hajolt, a csillagok magányosak lettek, mint a szétszórt pásztortüzek, és az őszi bogár könnyes kis citerája talán ezen az estén pendült meg először bujdosva a letarolt mezőkön, a susogó kukoricák homályában és a szőlőtőkék mámoros álmai között. Tutajos másnap már kiült a napra, harmadnap kibotorkált a kertbe, sütette magát a nappal, és úgy érezte, az áldó sugárzás a csontjait simogatja. Tutajos rohamosan erősödött, és ezzel együtt nőttek vágyai Matula és a Berek után. Közben Pondorai néni is hazautazott, és a fiúk, természetesen Nancsi néni csomagjával, ott várták az állomáson. Ez volt Gyula első kimozdulása betegsége óta. A vonat csak pár percig állt, s amikor elment, hosszan néztek utána, mintha a kőszén szagban, a füst távolodó gomolygásában az otthon és az iskola szólt volna. Ezen kicsit elszomorodtak, és bár erről nem szóltak, kicsit, nagyon kicsit vágyódtak is a társak és az új iskolai változatossága után. Abban már megállapodtak, hogy Gyula tudományos kutató lesz és Bütyök mezőgazda, s ezen elhatározásukra István bácsi azonnal áldását adta, bár Bütyök kimutatásaiban a hibák tetemesen szaporodtak. A testes gazdázban azonban megértő lélek lakozott, és dörmögve igazította helyre Bütyök szerelmének kézzel fogható botlásait. A távoli álmok között Szanyadi Katalin természetesen már mint Pondorai Béláné szerepelt. Erre a szerepre a kislány erősen készült is, mert a vizet bizonyos felsőbbséggel osztogatta a szomjazóknak, de esténként elővette könyveit, hogy ő is színjeles legyen, mert a mezőgazdasági technikumot óhajtotta Bütyök tanácsára elvégezni. A kocsi hazafelé zörgött, a Berek felett könnyű pára ült, és a fiúk szótlanul álmodoztak. Amikor a Zala hídján átdübörgött a kocsi, Tutajos megszólalt.
Most már kijöhetnénk újra.
Nem hagyhatom a gépet, mondta Bütyök. István bácsi megharagudna.
De pár nap alatt úgyis vége a cséplésnek. Lehet, hogy valami új beosztást ad.
István bácsi azonban nem adott új beosztást.
Elég volt,
mondta.
De jövőre újra szívesen látlak. Te gyakorlatot szerzel, s nekem szükségem van kisegítőre.
Ezek után némely bankókat olvasott Bütyök markába, s kiadta a rendelkezést arra a bizonyos malac vacsorára. A doktor még egyszer megvizsgálta Tutajost.
Mehetsz,
mondta.
Matulával már megbeszéltem, mire kell vigyázni.
A vitaminokat szedd, és szeptemberben földhöz vághatod a legerősebb gyereket is az osztályban.
Nem lehet, doktor bácsi, mert Bütyök a legerősebb.
A vacsora azonban kiválóan sikerült, szinte túlságosan kiválóan, de ki tudott volna Nancsi néni művészetének ellenállni. A malac piros volt, ropogós, almát tartott a szájában, és olyan illat lengett körülötte, ami maga volt a mértéktelenség csábítása. A gyerekek bort is kaptak egy kis pohárral, a felnőttek azonban nem tartották kötelezőnek az egy poharat. Ennek az lett a következménye, hogy amikor a két fiú már ágyban volt, odakint felbődült a Doni Kozák kórus legmélyebb basszusa mondván,
megkérem a lisztes Molnárt, őrülje meg a búzámat!
Nem kétséges, hogy nincs a világnak az a lisztes Molnárja, aki ennek a dalban előadott kérelemnek ellen tudott volna állni, ennek a hangnak, amiben benne volt a föld és a búzamezők egész szerelme. De a nótának aztán vége lett, mert a doktort elvitték valahova, és nem hallatszott már semmi, csak hol Tutajos nyögött egyet, hol Bütyök, mintha a malac bosszút akart volna állni korai haláláért. Később azonban úgy látszik, beletörődött a sors kegyetlenségébe, és csak a függöny lebbent meg, mintha a nyitott felső ablak lélegzett volna, kibocsátva a szoba elhasznált levegőjét, és beeresztve a kertek üde nyárvégi illatát.